A mi segedelmünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves hallgatóim, itt Endrei Ferenc beszél, az első magyar református egyház nyugalomba vonult volt lelkipásztora. Ugye emlékezünk Jónás próféta történetére, amiről a Bibliában olvasunk. Egy napon az Úristen szava így szólt Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. Ninive az asszíriai birodalom fővárosa volt, amely Izraelt megszállta és elnyomta. Ezért Jónás nem akart fővárosukba elmenni és figyelmeztetni őket, hogy vigyázzanak és térjenek meg bűneikből, mert különben Isten ítélete fogja utolérni őket. Helyette Jónás az ellenkező irányba utazott hajón a földközi tengeren. Az Úr azonban rettenetes orkánt bocsátott a tengerre, hogy a hajó csak recsegett, ropogott. Erre Jónás bevallotta a hajósoknak, hogy ő miatta van a vihar. Azt mondta nekik, fogjatok meg és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik a tenger. Be is dobták Jónást, és erre a templom háborgása valóban megszűnt. De az Úrnak továbbra is terve volt Jónással, mert kegyelmesen egy nagy halat rendelt oda, és az lenyelte Jónást. Ott az óriási nagy hal gyomrában végre Jónás megvallotta bűnét, hogy az Úr akaratának ellenállt. Erre a Szentírás azt mondja, az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a szárazföldre. Mindez Jónás könyvében található. Ezután az Úr szava másodszor így szólt Jónásnak. Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott azt a beszédet, amit én parancsolok neked. A könyv harmadik része. Most már kész volt Jónás engedelmeskedni az Úr szavának, és elment Ninivébe, amelynek romai a mai Irakban Mozul városa közelében találhatók. Ninive nagy város volt. 3 nap kellett a bejárásához. Ahogy Jónás ment a város utcáin, hangosan hirdette nekik azt az egyetlen egy mondatot, amit Isten nekik üzent, és az így hangzott. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. Ha Isten egy ilyen üzenetet küldene Cleveland városának, vagy Amerika országának, mit tennénk? Figyeljük meg, hogy ebben az üzenetben egy kegyelmes figyelmeztetés is volt. Isten Ninivének még hagyott 40 napot, hogy megtérhessen és elhagyja bűnös életmódját. Vajon vissza fognak-e fordulni Istenhez? Meggyőződésem, hogy Isten egy ehhez nagyon hasonló figyelmeztetést küld ma Amerikának is, általában a nyugati világnak. Amerika, fordulj vissza Istenhez, mert ha nem, akkor az ítélet következik. Amikor szüleimmel együtt ide kivándoroltunk 1949-ben, Amerika áldott menedékhelyünk lett az Istentől elfordult kommunizmustól. Édesapám is, én is itt lettünk a megváltó Krisztusban hívő emberek. Édesanyám még Magyarországon, amint a Galácia beliekhez írott levelet olvasta a Bibliában. Amerikában akkor még a kormányban is kihangsúlyozták, hogy mi itt hiszünk Istenben. Nem úgy, mint az ateista szovjet kormány. Ez ma már nem így van. Először 1962-ben mondta ki a legfelsőbb bíróság, a Supreme Court, hogy a városi, illetve állami iskolákban nem szabad imádsággal kezdeni a tanítási napot. Miért? Mert egy ateista asszony panaszt emelt, hogy a fiát zavarja az, ha imádkoznak. Aztán 1973-ban újból a legfelsőbb bíróság Washingtonban törvényesítette az abortuszt. Azóta 60 millió gyermeket öltek meg Amerikában az édesanyjuk méhében. A tisztparancsolatban pedig benne van, ne ölj. Tehát az abortusz törvényesítésével is Isten igéjét vetették meg. Aztán egymás után emeltek panaszt az ateisták itt Amerikában, hogy a tisztparancsolat szövegét tartalmazó bronztáblákat, emlékműveket ne lehessen továbbra városi vagy állami területen kiállítani, hanem azokat onnan el kell mozdítani. Mikor ebből per lett, a bíróság rendszerint elrendelte, hogy távolítsák el a tisztparancsolat szövegét, azzal az ürüggyel, hogy az egyház és az állam külön áll, ezért nem szabad egyházi dolgokat behozni az állami területre. De 200 évig senkinek sem jutott eszébe Amerikában a tisztparancsolatot tartalmazó táblákat elmozdítani. Mi történt most egyszerre, hogy Isten igéjének és Isten nevének nincs már helye állami területen? Az történt, hogy az ország az országos ügyeiből kihagyta Istent. Aztán vegyük a házasság intézményét, amely a teremtés idejétől fogva csak férfi és nő között hitelesítette a kapcsolatot. Maga az Úr Jézus mondja Máté evangéliuma 19. részében, nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Majd így folytatta Jézus. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, ember azt el ne válassza. Eddig az idézet az Úr Jézustól. Tehát a házasság intézményét nem ember, hanem Isten hozta létre. A házasságkötés esküvel jár, és ezzel állandósítja a házastársak közötti kapcsolatot. Ebben a megrögzített helyzetben lehet gyermekeket a világra hozni, családot alapítani. És a keresztény házasságban a férj és a feleség szívében élő Krisztus is megerősíti a köteléket kettőjük között. De még a nem keresztény világban is évezredeken keresztül csak férfi és nő között volt házasságkötés. Az emberi test alkata is ezt vallja természetesnek. Ezzel szemben úgy 12 évvel ezelőtt Hollandia volt az első ország, ahol kimondták, hogy két férfi is köthet házasságot egymással, vagy két nő is egymással. Az Egyesült Államokban egy évvel ezelőtt még 37 állam alkotmányában népszavazás alapján benne volt az, hogy házasságkötés csak egy férfi és egy nő között érvényes. Azóta, csak egy év alatt, bírók sorozatos határozata alapján megsemmisítették ezeknek az államoknak a megszavazott határozatát, míg legújabban a legfelsőbb bíróság, Supreme Court, 5 bíró szavazatával, 4 ellenében kimondta, hogy házasságot köthet két férfi is egymással, és két nő is egymással. Az egész Szentírásban egyetlen példa sincs az azonos neműek házasságáról, tehát a bíróság határozata megint csak az isteni parancs félrevetésével történt. Van egy kedves ének Amerikában, amely így kezdődik. God bless America. Isten áld meg Amerikát. Ezek után még komolyan várhatja az ország Isten áldását. Bizonyára sok jó is történik Amerikában, de Istent és az ő erkölcsi törvényeit kiszorítani az súlyos következményeket von maga után. Isten Jónásnak megparancsolta, indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. Végül is Jónás elment Ninivébe. Három nap kellett a nagyvárost bejárnia. Ahogy Jónás ment a város utcáin, hangos kiáltással hirdette nekik azt az egyetlen egy mondatot, amit Isten nekik üzent, és az így hangzott. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. Jónás könyvében a harmadik rész, negyedik versében találjuk. Gondoljunk arra megint, hogy ebben az üzenetben egy kegyelmes figyelmeztetés is volt. Mert Isten hagyott még 40 napot Ninivének, hogy megtérjen és elhagyja bűnös életmódját. Nos, hogyan fogadták Isten üzenetét a niniveiek? A Szentírásban olvassuk, Ninive lakosai azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város apraja nagyja. A zsákruha a bánatnak, bűnbánatnak, gyásznak a jelképe. Újból idézem a Jónás könyvét, harmadik rész, hatodik versét. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levetette magáról diszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült. Tehát megalázta magát Isten előtt. Erre van szükség Amerikában. Megalázni magunkat Isten előtt. De minekünk is bevándorolt magyaroknak. Megalázni magunkat Isten előtt. Salamon királynak ezt mondta az Úr éjjel álmában, és ez a Krónika második rész könyvében található, a hetedik rész 14. versében. Így szól az Úr. Ha megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. Eddig az idézet. Erre hívja Isten ma Amerikát, és benne minket is. Ezután ezt hirdették ki Ninivében a király és a főurak rendeletére, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Ki tudja, talán felénk fordul, és megszán az Isten, lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el. Ninive vezetői és népe megalázta magát Isten előtt, és megbánták bűneiket. Aztán ezt olvassuk. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Áldott szavak ezek. Igen, ha Amerika vezetői és népe, és mi is benne megalázzuk magunkat Isten előtt, nekünk is megbocsát az Úr, és újból áldást hoz erre az országra. Isten az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust azért küldte, hogy számunkra bűnbocsánatot hozzon, és Istennel való személyes kapcsolatunkat elrendezze. Krisztus emberi testet öltve az Atya Istennek odaszánt tiszta életet élt, és erre hív minket is, mikor azt mondja, kövess engem. Mikor keresztelő János meglátta az Úr Jézust, rámutatott Jézusra, és azt mondta, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Az Úr Jézus sohasem vétkezett, mi pedig mindnyájan vétkeztünk. Önzéseinkkel a magunk útját jártuk, erre hajlamos a mi emberi természetünk. Na de mi az, hogy bűn? Talán bankrablás, sikasztás, gyilkosság, paráznaság? Igen, ezek mind bűnök, de mindezeknek a gyökere egyszerűen az, hogy önfejűen a magunk útját jártuk, Istent és az ő akaratát elhanyagoltuk. Az Úr Jézus pedig pontosan azt vállalta el, hogy a kereszten helyettünk elviseli azt az ítéletet, amit mi érdemeltünk, és így önmagára vállalja az Atyaisten igazság szolgáltatását. Ézsaiás ezt így profétálta meg könyvében, 53. rész 6. verse, mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt, tehát Jézust, sújtotta mindnyájunk bűneért. Eddig az idézet. Mi voltunk az adós szolgák, és Jézus fizette ki az adósságunkat ott a kereszten. Ezért Isten ingyen kegyelméből adja nekünk bűneink bocsánatát, ha mi megbánjuk, és neki megvalljuk bűneinket, és elfordulunk azoktól. Miért ilyen kegyelmes Isten velünk szemben? Mert Krisztus kifizette helyettünk a bűneink árát a kereszten. A Bibliában ezt olvassuk, János evangélium a 3. részében. Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mit jelent az, hogy aki hisz Krisztusban el ne vesszen? Azt jelenti, kedves hallgatóm, vesd hitedet, bizalmadat Krisztusba, és az ő érdemében, ne a magad hiányos érdemében. Hittel Krisztusra néz, ő benne és ő általa van az üdvösséged. Isten kegyelméből ajándékképpen. Hogyan fogadod el ezt a nagy ajándékot, amit kérdemelni egyikünk sem tudna? Pont úgy, hogy Krisztusba vetett hitedet, hogy ő a megváltód. Ő általa nem csak bűnbocsánatot nyersz akkor, hanem Krisztus által, ami drága közbenjárunk által felnyílik számodra az élő kapcsolat is az Atya Istennel. És mindez Isten kegyelméből. Pál apostol azt írja a római levélben, 6. rész 23. versében, a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Én 20 éves koromban ismertem ezt fel, amikor egy napon az egyetemi órákról a szobámba vonultam vissza. Már akkor évek óta olvastam a Bibliát, és aznap az Efézusi Levél második részében ezt olvastam. Kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Miért nem cselekedeteink érdemeképpen üdvözülünk? Azért, mert cselekedeteinkben sokszor van botlás, hiányosság, és ezért nem is tudnánk kiérdemelni üdvösségünket. Ezért kaphatjuk azt csupán ajándékképpen és Isten kegyelméből. Hát akkor Isten nem törődik azzal, hogy milyen cselekedeteink vannak, jók vagy rosszak? De nagyon is törődik, és el is várja, hogy jó cselekedjünk, de cselekedeteink nem érik el a szent tökéletesség színvonalát, és még titkos gondolatainkban, vágyainkban is sokszor vétkezünk, vagy akár szavainkban. De már akkor ezek miatt nem tudnánk kiérdemelni az üdvösségünket. Ezért adja azt Isten ingyen kegyelméből ajándéképpen és Krisztus keresztjén szerzett érdemét nekünk tulajdonítja, ha mi megbánjuk, megvalljuk bűneinket, és hitünkkel Krisztusra nézünk, mint megváltónkra. Krisztust fogadjuk el megváltónknak. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk! Alázattal valljuk, hogy mi is vétkeztünk. Önzők voltunk, és önfejűségünkkel elhanyagoltuk szent törvényeidet, parancsaidat. Szánjuk, bánjuk bűneinket, és arra kérünk, bocsáss meg nekünk. Urunk Jézus, teljes szívünkből köszönjük, hogy ott a kereszten értünk, szenvedtél, bűneinkért megfizettél. Jöjj hát, Urunk Jézus, légy a mi megváltónk is, mert hálatelt szívvel szívünkbe fogadunk. Uralkodj bennünk, szándékainkban és cselekedeteinkben. Hadd legyünk mi közel hozzád, hadd legyünk követőid. Könyörülj meg Amerika népén és magyar népünkön is. Adj lelki ébredést itt és odahaza Magyarországon is. Légy irgalmas hozzánk. Imádkozunk a betegekért, szenvedőkért, akik most ígédet rádióadásunkon hallgatják. Jöjj közel hozzájuk áldott gyógyító kezeddel, vigasztald meg, gyógyítsd meg őket. Mennyei atyánk, mindezt a te szent fiad nevében kérjük tőled. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen.